Hát sok szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Most már másodszor vagyunk Balatonfüreden, és először is jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy most együtt a Jóisten igének a tanulmányozásával is eltölthetünk szép perceket. Itt körülnézek a teremben, nem látom, hogy van-e igény gyerektörténetre. Vagy... De hogyha el vannak foglalva, akkor...
Gyerekeket várjuk előre, hát, aki szeretne.
Nem? Kicsit szégyenlős.
Dórika
elindult
ez. Lehet, hogy...
Szia! Na, babám van. Nem baj, a felnőttek is szeretik a gyerekeket. Sziasztok! Na és akkor kérdezném is a gyerekeket, hogy voltatok-e már állatkertbe? Igen?
Nem.
Te is voltál. De aki nem volt, az is tudja, hogy mi a kedvenc állata, vagy aki volt állatkertben, mi volt az, ami neki nagyon tetszett? Melyik állat? Melyik? Hiúz volt. Neked? Melyik állat tetszett az állatkertben? Vagy van-e kedvenc állatotok? Bárány. Hát a felnőtteket is, ha végig kérdezném, biztos, hogy azt az állatot alig ha mondaná bárki, hogy a kedvence, akiről ez a történet szólni fog. Kitaláljátok, milyen állat ez? Megpróbáljátok kitalálni? Ha azt mondom, hogy nagy füle van neki, és négy lába, nem nagyon előnyös a kinézete. Itt nálunk is honos. Tehát, hogy ne... Pontosan kimondta azt, hogy csacsi, ügyes vagy. Hát egy szamáról szól ez a történet. Ugye alig, ha szokott a szamara megakadni a szemünk, hogy hú, de szép, meg milyen kedves állat. Mégis azért... Nagyon intelligens, azt mondják, ugyanakkor tiszta is, hiszen ha valami kosz kerül a vízébe, már meg se issza. Persze vannak rossz tulajdonságai is, de alapvetően egy rendes kis állat. És például van egy olyan tulajdonsága is, hogy ha valahova elviszik, és egyedül hazaküldik, ő hazatalál. Tehát sokszor mi még GPS-szel se találunk haza, de a szamarak azok egyedül is hazatalálnak. És a történet is erről szól, hogy ez az ember felpakolta a szamarát, elment vele a piacra, ott lepakolt, aztán hazaküldte a szamarat. És ez a szamár ment hazafele, de közben ugye a falu lakói meg ástak egy jó nagy gödröt a vadállatok miatt, mert ott vadállatok is jártak, és gondolták, hogy egy csapdát készítenek nekik, hogy ezek essenek bele. Na hát mi történt? Hogy szegény szamár ment hazafele, és éppen ő esett bele ebbe a csapdába. Ez úgy nézett ki, hogy egy jó mély gödröt ástak, és a tetejét befették, hogy ne vegyék észre az állatok. És ez a szamár se vette észre, és beleesett a nagy gödörbe. Hát ki tudja azt, hogy amikor a szamárnak valami baja van, akkor mit szokott csinálni? És az kellemes, amikor egy szamár kiabál? Hogyan szokott csinálni? I-á, ugye? Hát ez a szamár is nagyon nekiállt ordítozni a gödörbe, annyira, hogy a falu lakói is kiszaladtak, gondolták, hogy na valami történt itt, valaki beleesett a csapdába, de hát azt látták, hogy hát nem az van benne, akit ők akartak, hanem ez a szamár. Hát próbálták kihúzni, próbáltak segíteni rajta, de sehogy nem sikerült. Hát gondolták, hagyjuk itt, majd jönnek a vadállatok, aztán megeszik. Mindenki hazament, de hát hiába mentek haza, mert a szamár csak nem hagyta abba, és egyre hangosabban kiabált. Hát ez már elviselhetetlen, gondolták a falu lakói, megint kimentek, és tanakodtak, hogy mit csináljanak a szamárról. Hogy végre csöndbe maradjon. Addig, amíg az az elvetemült ötletük támadt, hogy hát be kell temetni. Dobjunk rá földet. És akkor elkezdték dobálni a földet a szamárra. És lásd csodát, egyszer csak a szamár kiemelkedett a gödörből. Na, hogyan történhetett ez meg? Hogy ahogy dobták a földet a szamárra, hogy megrázta a hátát, lerázta a földet a lábával, meg megtaposta. És ahogy így dobták, egyre emelkedett a talaj a lába alatt, addig, amíg kiemelkedett és hazament. Na, igen, ilyen okos állat ez a szamár. Na most ebből mi is tanulhatunk valamit, ha a gyerekek annyira nem is, de beletek is szoktak ugye csúnyán bánni, vagy bántani titeket. Vagy valaki rosszat mond rólatok. És akkor ilyenkor az fáj nekünk, és sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát abba akár bele is tudunk halni, hogyha minket megsértenek. De mennyivel könnyebb lenne ugye lerázni magunkról ezeket a dolgokat, jól megtaposni, és hát így tudunk jellemben is fejlődni, felemelkedni. Tulajdonképpen ezek a történetek arra is alkalmasak, hogy felnőtteknek ilyen tanulságokul szolgálnak. Köszönöm, hogy meghallgattatok, gyerekek. De ahogy ez az idős néni mondta, hogy olyan helyre került most, hogy olyan jól érzi magát, hogy nem is akar a régi otthonába menni. És én hiszem azt, hogy mi is egy olyan helyre készülünk, hogy alig ha fogunk ide visszavágyni. Ez a reménység él a szívünkbe. De addig, amíg eljutunk oda, még van egy kis idő, és szeretném, hogyha ebben a kis időben mi ezt a reménységet életben tartanánk a szívünkbe, hogy merre is indultunk el, hol tartunk ma, és hogy mennyire vagyunk már közel ezekhez az eseményekhez, hogy ezek beteljesedjenek. De ugyanakkor arra is szeretném használni ezt az alkalmat, hogy figyeljünk arra, hogy még mindig a helyes úton járunk, és nem tértünk le időközben, valóban a mennyei otthon felé haladunk. Szeretném, ha beszélnénk egy kicsit a korunk eseményeiről. Ugye ebben az űrzavaros világban, ami most folyamatban van, találjunk választ arra, hogy mi magunk hol állunk, és hogy mi lenne a feladatunk. Most a végidőkre a választ értelmezésem szerint úgy kapjuk meg, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez. És olvasnék is egy idézetet rögtön a Biblia elejéről, Mózes első könyvéből, az első fejezet 27.-28. versét. Ugye itt az ember eredeti rendeltetését találjuk meg, amelyre a Jóisten szánta. Így olvasom itt Isten igéjét. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonnyá teremti őket, és megáldá Isten őket, és mondanékik Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Tehát a Jóisten, amikor megteremtette az embert, akkor az volt a terve, hogy a Föld bekapcsolódjon a világegyetem körforgásába, de nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Ugye magasztosabb célja volt az emberiségnek annál, hogy benépesítse a bolygót. Ugye a szaporodással egyben minek kellett volna terjedni a Földön? Ugye az egy dolog, hogy benépesítjük a Földet, de gondoljunk bele, hogyha az ember megmarad az eredeti állapotába, ahogy a Jóisten megteremtette, akkor minden egyes ember az isteni természetet örökítette volna tovább, és így nem csak, hogy benépesült volna a Föld, hanem az Isten dicsősége is így módon betöltötte volna a Földet. ahogyan nőtt volna a populáció, úgy nem csak fizikailag töltöttük volna meg a földet, hanem ebben a felhívásban elrejtette Isten saját dicsőségének a terjedését. Hiszen minden alkotása az Úrnak magán hordozta az ő kézjegyét, természetét. De persze ennek feltétele volt. De azon kívül, hogy Istenben létezünk, szabadságunk értelmében imádatunk célját kellett megválasztani. És Sátán tudta azt, hogy ha az embert megfertőzi a bűnnel, az egoizmussal, akkor mi fog történni? Akkor nem csak megakadályozza Isten dicsőségének a terjedését, hanem az emberek szaporodásával mi fog terjedni? A bűn. Vagy Isten imádata helyett az önimádat. És tulajdonképpen ennek értelmében ő fogja uralni ezt a világot. Ugye a baj megtörtént, és látszólag semmi nem állt annak útjában, hogy a föld benépesedésével egy időben a gonoszság is sokasodjon, de Isten eldöntötte, hogy nem fog szabad utat hagyni a bűnnek, hanem fékezni fogja annak terjedését. Ugye beszéltünk a szombatiskolán is arról, hogy az emberek úgy megkérdőjelezik, amikor látják a nagy nyomorúságokat, szörnyűségeket, igazságtalanságot, katasztrófát, és ez alapján mondanak véleményt az Istenről, vagy megkérdőjelezik egyáltalán az ő létezését. És nem is tudatosul bennük az, hogy mindez csak fékezett jelenléte a bűnnek. Továbbá az is titok az emberek előtt, hogy Istennek a bűneset után egyetlen lehetősége volt arra, maradt arra, hogy a földre jöjjön. Mi volt ez a lehetőség? Hát amit a törvény kimondott, nem? Hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát Istennek egy lehetősége volt, hogy ide beavatkozzon jogilag, ez pedig az ítélet volt. És ahhoz, hogy ez mégse történjen meg, Istennek jogot kellett formálni arra, hogy más úton avatkozzon be az emberek életébe. Ugye a nagy küzdelem egy nagyon komoly jogi csata. Isten és az ördög között. Itt nem arról van szó, hogy kinek nagyobb a hatalma, mert Isten jelleme van vád alá helyezve. És ahogy magunk előtt látjuk ugye a parázna nőt, akit a farizeusok odavittek Jézus elé, tulajdonképpen azért, hogy törbe csalják, na ugyanezt tette Sátán a bűnbe csalt emberrel, odavitte Isten elé, és várta a fejleményeket, a választ. Hogyan tud Isten igazságos lenni, és kegyelmes is? Hát mi már tudjuk, hogy úgy, hogy magára vállalta az embernek a bűnét. Ugye a megváltón keresztül szerzett jogot magának Isten arra, hogy az emberek életébe beavatkozhasson, elnapolva az ítéletet. És az, amit ma látunk a világban, a szörnyűségek ellenére, az egy drága áron megvásárolt jog, hogy ez csak ilyen, amilyen. Mert ennél sokkal rosszabb is lehetett volna. És amikor Isten megjelent és felkínálta az embernek a kegyelmet, akkor az ördög azt mondta, jó, akkor kezdődjön a harc. Én az embereket önimádatra fogom késztetni. Isten a megtérést és az eredeti állapotot akarja majd visszaállítani. Lássuk, hogy ki fog győzni. És nagyon rövid idő alatt úgy tűnt, hogy a kegyelem nem tudja betölteni a küldetését, a sötétség fog uralkodni. Ugye tovább lapozunk a Mózes első könyvének a 6. fejezetének az 5. verse, ezt így fogalmazza meg, hogy látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát ha egy mondatban le lehetne írni a borzalmat, ami mindent kifejez, akkor ezt másképp nem lehet. Hogy az ember minden gondolata gonosz volt. És Sátán már saját diadalát készült megünnepelni, amikor Isten közbeavatkozott, és mit csinált? Jött az özönvíz. Ez mit jelentett? Általános felfogás, hogy az özönvízre úgy gondolunk, mint pusztításra. Ellenben az özönvíz életmentés volt abban az állapotban. Ugye Péter apostol fejezi ki ezt a levelében, a 3. fejezet 20. versében, az első levélben, hogy 8 ember tartatott meg víz által. Nem azt mondja, hogy elpusztult a világ, hanem Isten megtartott 8 embert. Nyolc embert megmentett a többiek istentelenségétől. Persze Sátán felháborodott, és számon kérte Istent ezért a beavatkozásért. És erről ír Péter abban a szakaszban, amiből idéztem, hogy Krisztus saját áldozatával védte meg Istennek ezt a lépését. Elment prédikálni a tömlöcben levő lelkekhez, ugye így írja Péter apostol, akik engedetlenek voltak a Noé napjaiban. Tehát Krisztus olyan jogot szerzett áldozata árán Istennek, ami a kegyelem gyakorlásában teljes szabadságot jelent. Hogy kegyelmét hogyan gyakorolja Isten, az az ő szuverén joga. Abban nincs beleszólása senkinek. Mert lefizette a bűnzsoldját. Ugye ahogy bemutatkozott Mózesnek is, hogy könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Egy kicsit ez ma úgy hangzana, mintha majd én eldöntöm, hogy kinek adok kegyelmet. De ez nem személyválogatás, ez Istennek a kegyelem fölött gyakorolt hatalmának a kifejezése, hogy ő abban nem enged beleszólást. És hát mondjuk el, hogy milyen jó, hogy így van. Mert amikor mi akarjuk megmondani, hogy mikor legyen igazságos, és mikor legyen kegyelmes az Isten, abból csak baj származna. Tehát jó helyen van ez az ő kezében. Na de menjünk tovább a történetben. Ugye Noéval és családjával, új környezetben, új életfeltételekkel újra kezdődik a csata Isten és Sátán között. Az ember életét Isten jócskán lerövidítette, ugye, most már nem 1000 évet éltek az emberek, hanem 100. És ezzel is gátat állított a pusztításnak. De nagyon rövid idő telik el, és újra abban az állapotban találjuk az emberiséget, mint az özönvíz előtt. Mert mi történt? Összegyűltek egy helyre, hogy egyet értésben emlékoszlopot emeljenek a bűnnek. Ugye ezt a 11. fejezetben találjuk. Innen idézném az 1. és 4. verset. Szóval mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És azt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Ha vajon miért kellett egy olyan tornyot építeni, aminek a teteje az eget érje? Ebben a nagy egyetértésben. Mert Isten azt mondta, hogy nem lesz többet özönvíz, nem? Mondta, vagy nem? De Sátán rávette az embereket, hogy kételkedjenek ebben az ígéretben, és nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy ők életüket nem akarták Isten törvényéhez szabni, nem akartak a bűntől megválni, és hát jogos volt a félelem, hogy Isten büntetni fog. És Sátán azt olvassuk, hogy Bábelben szinte túltett az özönvíz előtti sikerén, hiszen itt már kivétel nélkül mindenki összefogott Isten ellen. De mielőtt ebben az egységben a cél megvalósult volna, Isten újra közbelépett. Nem árasztotta el a földet özönvízzel, hanem mit csinált? Összezavarta a nyelveket. Na most ennek hatására mi történt? Ennek hatására csoportokra oszlottak az emberek, és elszélettek a föld minden tája felé. De azért csodálatos látni, hogy ahogy az ördög nagy erőfeszítésekkel munkálkodik, hogy megvalósítson valamit, és Isten egy ilyen egyszerű kis beavatkozással hogyan véget vet ennek az egésznek. Na most ezeket az előzményeket azért volt szükséges feleleveníteni, mert ezek által tudjuk értelmezni a mai eseményeket. Ugyanis Isten a nyelvek összezavarásával tulajdonképpen olyan határokat hozott létre, amelyek napjainkig fenntálltak. Létrejöttek nemzetek, különböző kultúrák, társadalmak, vallások, és ezeknek a különbözősége fékezte meg a bűn egységre jutását. És annak ellenére vált be ez a terv, hogy lényegében minden nemzet Isten ellenes a maga nemében. Ugye a korábbi pogányistenek tiszteletére épp úgy igaz ez, mint a mai keleti vallásokra, az iszlámra, és nyugodtan ide sorolhatjuk a hitehagyó kereszténységet is, egyaránt megtagadja a Teremtő Isten dicsőítését. De a lényeg, hogy magukban hordozzák Isten beavatkozásának a nyomát, megvan közöttük az a különbség, a nyelvek nem egyezésének a különbsége, ami alkalmas arra, hogy ha már Isten dicsősége nem terjed, akkor a bűn fékezve legyen. Ugye az emberiség nem tudott egyesülni, nem tudott egyé válni, mert léteztek olyan ideológiai, vallási, kulturális vagy faji különbségek, amelyek jól elkülönülő társadalmakat képeztek. Ugye létrejöttek a világunkban valóságos és képletes határok, amelyek felosztották az emberiséget. Hát valóságos határok vannak ugye országok, birodalmak, királyságok között, képletesen pedig olyan határvonalakról beszélünk, mint ami mondjuk létezett a kommunista és a kapitalista országok között, vagy az iszlám és a kereszténység között. Tehát ezek olyan ellentétek, amelyek megosztják az emberiséget. Sőt, ezek olyan határok, amelyek örökérvényűnek tűntek. Mind a mai napig. Mert a mai történelem azt bizonyítja, hogy ezek a határok kezdenek eltűnni. Ami azt jelenti, hogy a világ kezd visszarendeződni a bábeli egységbe. Abba az állapotba, amikor az emberek egy nyelvet beszéltek. És a Biblia ezt úgy fejezi ki, hogy Isten angyalai elengedik a szeleket, a föld négy szegletén lévő szeleket, Isten visszavonul, és Sátán újra szabad utat kap, hogy ezt a soknyelvű világot újra egyé kovácsolja. Újra felépüljön Babilon. Istennek a bábeli beavatkozása mai napig érvényben volt. Hogy erre miért van szükség? Én úgy gondolom, hogy azért, mert Isten meg akarja könnyíteni az igazaknak a dolgát. A mai zűrzavaros világban nagyon nehéz megtalálni az igazságot. De amikor a bűn egységbe tömörül, akkor láthatóvá válik a különbség. És amíg a világ egységesítése folyik egy azonos nyelv köré, addig Isten is a saját nyelvének az elsajátítására tanítja az embereket. Két beszélt nyelv lesz a világon a végidőben. És mielőtt azonban erről beszélnénk, arra is ki kell térjünk, ami látszólag megcáfolja az egységre vonatkozó gondolatmenetet. Hiszen a tapasztalat mintha az ellenkezőjét mutatná, nem? Ugye egyes különbözőségek valóban eltűnnek, de mások mintha inkább elmélyülnének. Ugye Oroszország és Amerika között nem látjuk azt, hogy nagyon baráti lenne a kapcsolat, mint ugye a régi kommunista meg a kapitalista utód államok vezetői. Nem beszélve az iszlámnak és a kereszténységnek a különbözőségéről, a kettő közötti konfliktusról. Hogyan szólnak a mai események arról, hogy a világ az egység felé halad? Hát egy kis kémiai példát szeretnék venni ennek alátámasztására. Én nem voltam túl jó kémiából, de tudom, hogy némely anyagok egyesítése során olykor gázok szabadulnak fel, vagy akár robbanás az eredmény, nem? Hát hogyan is képzelhetjük el akkor, hogy amikor világunk legnagyobb ellentétjei között ledőlnek a határok, és fizikai érintkezésbe kerülnek egymással, hogy mindez csendben és észrevétlenül fog végbe menni. Hiszen az történik, hogy ami eddig elég jól el volt választva egymástól, földrajzilag, fizikailag is, az most elvegyül. Robbanás, feszültség az eredmény. Az iszlám bejött a kereszténység közé, és tulajdonképpen szűnnek meg azok a határok, amelyek elválasztották egymástól. És ez az egyesülés kiváltja ezt a reakciót. És miközben az emberek figyelmét lekötik ezek az események, azon gondolkodnak, hogy mi lesz ennek a vége, kikerül ki győztesen, addig nem látják a nagy egészet, hogy az ördög újra szabad kezet kapott a világ egységesítése érdekében, a világ újra egy nyelvet kell beszéljen. A világ afelé halad, hogy közösen fellépjenek az Isten ellen. Én nem tudom, hogy a részeredmények hogyan fognak alakulni, de egy biztos a Biblia szerint, hogy a Földön egység lesz. Na most ami számunkra már érdekes, hogy Isten ebben a folyamatban szólaltatja meg a hármas angyali üzenetet. Ugye ezt az üzenetet azért érdemes ebben az összefüggésben látni, mert benne van elrejtve az a beszélt nyelv, ami megvéd minket attól, hogy Bábelhez hasonlóan mi is egyesüljünk a világgal. Az Isten nyelve. És itt mutatkozik meg az is, hogy bár Isten megengedi a bűnnek a kiteljesedését, de az embert nem hagyja segítség nélkül, mert nem csak egy beszélt nyelv lesz a világon, hanem kettő. Most miről szól az első angyal üzenete? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletnek órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Most Isten arra kér, hogy tanuljuk jól meg ezt a nyelvet. Mintha egy nyelvvizsgára készülnénk, amitől a jövőnk függ, úgy tanuljuk meg azt a nyelvet, ami megkülönböztet a világtól, mert ennek a két nyelvnek a beszélése vagy elsajátítása és között fog eldőlni, hogy ki melyik oldalra kötelezi el magát. Jó lenne, ha a magyar lenne az, amelyikkel az Isten oldalára állhatnánk, de sajnos nem. Mert nem ilyen értelembe kell nyelvre gondolni, hogy amit beszélünk, hanem az imádat nyelvére. És úgy gondolom, nem kell nagy bölcsesség hozzá, hogy a hármas angyali üzenetből megnevezzük azt a két nyelvet, amely végül két csoportra osztja az emberiséget. Az első angyal üzenetében kinek az imádata? És a másik nyelv akkor mi lesz? Az Isten imádattával szemben mi áll? Hát az önimádat. És emlékeztek még, mi volt Bábel tornya építésekor az emberek mottója? Szerezzünk nevet magunknak. Na most miért kell nekünk erről beszélni, hogy vajon nem-e érint minket is ez a probléma? Persze lehet még boncolgatni a mai eseményeket és jóslatokba bocsátkozni, de meggyőződésem, hogy a világ Bábel felé tart, és Sátán mindenkit kivétel nélkül az önimádatban akar egyesíteni. És ez alól mi sem vagyunk kivételek. Hogy a hármas angyali üzenet az az Isten imádásáról szól, persze. Na de előfordulhat az, hogy miközben a küldetésünk vagy az egyházunk mottója az Isten imádása, addig a gyülekezetünknek, vagy a személyes életünkben az önimádat nyelvén beszélünk? Ugye Laodiceai egyház vagyunk, nem? És Isten azt mondja, hogy itt az önigazultság, a magabiztosság, az önbizalom uralkodik. Mindegy, hogy minek nevezzük, ezek mind az önimádatnak a megnyilvánulási formái. Persze ezt nem kell feltétlenül úgy értelmezni, hogy az egyháznak a küldetése az az önimádat felmagasztalása. Hanem azt akarja Isten a tudtunkra hozni, hogy ebben a történelmi korban, a mai korban, amikor Sátán éppen az önimádat közös nyelvének a hátterén próbálja egyesíteni a világot, akkor Isten egyházának a legnagyobb kihívása ez a kísértés lesz, hogy önmagadat helyezd a legmagasabb helyre. Önmagadba bízzál, önmagadat valósítsd meg. Soha nem volt még az emberiség annyira önmaga felé orientált, mint ma. A világ az önimádat mámorában él. És az önimádat fog olyan különbözőségeket is egyé tenni, amelyekről álmodni sem mertünk korábban, hogy egyek lesznek. Ma az is elképzelhetetlen, hogy mi egyesüljünk Bábel építésében. Hogy mi adventisták soha. De az egyház a világban van, ugye, ahogy Jézus imádkozott, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világban. És miközben a világban az önimádat kezd egyre hangsúlyosabbá válni, a kérdés az, hogy mennyire gyűrűzött be ez a mi életünkbe. Ugye a Jelenések könyvében Jézus az egyházat úgy szólítja meg, mint akiket nem csak kísért az ördög az önimádattal, hanem talán már el is hitetett. És akkor még egyet előre léphetünk az események fejlődésében. Ugye a világ egyesülni készül az önimádat jelszava alatt, Isten egyháza komoly problémákkal küzd ezen a téren, mert mi sem tudunk már különbséget tenni az istenimádat és a saját magunk imádása között. Vagy annyira összevegyült már a vallásunkban ez a két dolog. És ez az állapot már előszele annak, amiről Dániel proféta azt írta, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt még. Ki fog itt a mennyelvén beszélni? Ki fogja Istent imádni? Vagy egyáltalán ki fog nekünk segíteni, hogy meggyógyuljunk a laodiceai állapotunkból? Hát Isten előre látta a mai egyház állapotát, és már akkor ígéretet tett arra, hogy Krisztus közbelép gyermekei érdekében. Mikor is tette erre ígéretet? Dániel könyvében. Ugye onnan idéztem, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, de ezt nem azért mondta, hogy megriasszon minket, hanem azért, mert ott egy ígéretet rejtett el. Mert azt írja itt Dániel könyve 12. fejezet első versében, vagyis úgy kezdődik mindez, hogy abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. És erre azt tudnánk mondani, amit Jézus is mondott, amikor felolvasta Ésaiás könyvéből saját életére vonatkozó proféciát. Mit mondott akkor? Igen. És hogy ez mikor teljesedik be? Ma teljesedett be ez a ti hallásotokra. És a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versehez lapozok, akkor ott azt olvasom, amit ti is tudtok már idézni, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát akkor ez az ígéret, ez ma beteljesedett. De a történelem következő és egyben végső eseménye személyesen érinte minket, azon múlik, hogy beengedjük-e Jézust életünkbe, és megtanuljuk azt a nyelvet, ami megvéd a világgal való azonosulástól. Mondhatnám azt is, hogy ma nem alapfokú nyelvtudásra van szükségünk. Talán úgy gondoljuk, hogy elmotyogunk valamit az Isten imádott nyelvén, valamit felmutatunk Istennek, hogy mi is itt vagyunk, és hát azért valamit azért mi is le tudunk tenni az asztalra. Vagy talán egyesek már középfokú szinten vannak, és az már valami, mert ha ránézünk másokra, akik alig-alig mutatkozik meg életükbe az Isten imádat, akkor mi már elégedettek lehetünk. Na de a baj csak az, hogy amikor 7 milliárd ember egyesül a világ nyelvén, hogy az önimádat jegyében nevet szerezzenek maguknak, akkor ez ellen az Isten imádatnak csak a felsőfokú képviselete védhet meg. Amikor felkél Mihály és kopogtat a szíved ajtaján, akkor nem azért van itt, hogy egy kicsit változzál meg. Krisztus nem egy kis figyelemért könyörög. Ma ez nem elég. Krisztus azért van itt, hogy megkérdezze, hogy ki akarja ma Istent imádni teljes erejéből, teljes elméjéből, teljes szívéből és teljes lélekből. Ki az, aki nem elégszik meg kevesebbel? Na azokért van itt Jézus, és nekik tud segíteni. És ha lelki szemeinkkel előbbre tekintünk a történelemben, akkor látunk egy győztes csapatot. Jelenés 14.12. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. De a tökéletes engedelmesség Jézus hite által válik valóra. És a végén még annyit hadd mondjak, hogy ennek a hitnek van eleje és van vége. Erről beszéltünk a szombatiskolán is, hogy a hitnek nem csak eleje van, hanem az ki kell tartson, és a vége is valamilyen célra kell vezessen. Ugye a hit az nem statikus dolog, hanem egy adott személy folyamatos döntésén múlik. Na most Jézus hitének mi volt a kezdete? Ugye Filippi 2-ben olvashatunk erről. Igen, de ugye úgy kezdi, hogy nem tekintette kiváltságnak, hogy ő Isten. Tehát ő, aki volt valaki, nem tekintette ezt kiváltságnak, hanem önmagáról lemondott, és felvett egy szolgai formát, alávetette magát, egy alávetett állapotba született meg, és kitartott, mint halálig. Most ugye ez volt a kezdet. De Jézus hitének van vége is. De mielőtt a végéről beszéljük, mondjuk úgy, hogy a keresztségi hitvallásunk az tulajdonképpen megfelel ennek a mintának, nem? Hát a kezdet az nálunk is ugyanez volt. Eltemettük az énünket, vállaltuk önmagunk megalázását, lemondtunk önmagunkról, és Isten szolgái lettünk, alárendelve magunkat az ő akaratának. Tehát ez a keresztségi fogadalom, nem? Hogy meghalok, és feltámadok arra az életre, amikor nem én mondom meg, hogy mi legyen, hanem Isten az, aki vezet engem. És ha egy keresztségi fogadalom, ez egy őszinte hitből van, akkor azt mondom, hogy ez megegyezik Jézus kezdeti hitével. Na de mi volt Jézusnak a hitének a vége? Azt ki tudná elmondani? Amikor a tanítványoknak arról beszélt, hogy elérkezett földi küldetésének a vége, akkor azt mondta, hogy jön-e világ fejedelme, és nincs én bennem semmije. Na hát, ha a hitünknek az elej megegyezett a Jézuséval, akkor vessük egy kicsit össze, hogy a vége is, vagy a cél az, amit itt Jézus megfogalmazott. Jézus megőrizte szolgai magatartását, alázatos maradt, mint halálig. Ugye a kezdeti elhatározásunknak ez kell legyen a célja. És milyen jó lenne, hogyha nem csak az eleje egyezne a hitünknek a Jézuséval, hanem a vége is. Ha a kezdeti hitvallásunk ezekben a vészterhes időkben is kitartana, és valóban látva a mai eseményeket, és azt el is mondhatjuk, hogy jön-e világ fejedelme, de bár elmondhatnánk azt is, hogy nincs én bennem semmije. Én nem beszélek a világ nyelvén, én nem imádom magamat, én nem önmagamért élek, hanem az Istent imádom. És Jézus azért van ma itt, mert szükségünk van rá. Nem csak akkor volt érték, amikor megkeresztelkedtünk, hanem eljött, hogy felismerjük azt, hogy ő még ma is érték, és ma is ő kell legyen az érték. Pál apostol szavaival szeretnék búcsúzni, aki rátalált Krisztusra, meglátta benne az értéket, és így szólt, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Adja az Úr nekünk, hogy mi is felfedezzük ezt az értéket benne, és megerősödjünk, és a hitünknek a vége ugyanaz legyen, mint a Krisztusé volt az ő kegyelme által. Amen.